Jó napot kívánok, 50-es oldal, 29-es fejezet, vagy 7-szer heti szakasz, és a múlt alkalommal arról volt szó, hogy Jákob elmenekült otthonról, ugye Ézsau elől menekülve, és egyben összekötve a kellemetlent a hasznossal, hogy feleséget találjon magának a távoli Háránban, édesanyja családjánál. Útközben lefekszik aludni, és egy létrát lát, ahol angyalok felle menetelnek, majd rájön, hogy ez egy szent hely, és fogadalmat Isten meg is jelenik neki, és megígéri, hogy minden rendben lesz, mire Jákob fölébred, és egy fogadalmat tesz, hogy mindent úgy fog csinálni, hogy kell, abban az esetben, hogyha Isten valóban megtartja az ígéretét. És innen lépünk fel most a 22-es fejezetre, ami már arról szól, hogy Jákob meg is érkezik a helyére, és találkozni fogunk többek között a leendőbeli feleségeivel.
Tehát Jákobot után lábára kelvén elméne a napkeletre lakók földjére, és látta, hogy íme egy kút van a mezőben, és hogy ott három falka lyuk hever vala. Mert abból a kútból itatják vala a nyájakat, de a kútnak száján nagy kő vala. Mikor pedig ott valamennyi nyáj összeverődik, elgördítik a követ a kút szájáról, és megitatják a juhokat, és ismét helyére teszik a követ a kút szájára. És mondanékik Jákob, honnan valók vagytok, atyám fiai? És mondának, Háránból valók vagyunk. És mondanékik, ismeritek-e Lábánt, a Náktor fiát? És azok felelének, ismerjük. Azután mondanékik, egészségben van és azok mondának, egészségben van, és az ő leánya Rákel imhol jő a juhokkal. És mondta Jákob, ímé még nagy fenn van a nap, nincs ideje, hogy betereljék a marhát. Itassátok meg a juhokat, és menjetek legeltessetek. Azok pedig felelének, nem tehetjük, míg valamennyi nyáj össze nem verődik, és el nem gördítik a követ a kút szájáról, hogy megitathassuk a juhokat. Még beszélget vala velük, mikor megérkezik Rákel az ő atya juhaival, melyeket legeltett vala. S lőn, amint meglátta Jákob Rákelt, Lábának az ő anyja bátyjának leányát, és Lábának az ő anyja bátyjának juhait, odalépett Jákob, és elgördíté a követ a kút szájáról, és megitatá Lábának az ő anyja bátyjának juhait. És megcsokolá Jákob Rákelt, és nagy felszóval síra, és elbeszéli Jákob Rákelnek, hogy ő az ő atyának rokona, és hogy Rebekának fia. Ez pedig elfuta, és megmondá az ő atyának. És lőn, mikor Lábán Jákobnak, az ő húga fiának hírét hallá, elejébe futa, megölelé, és megcsokolá őt, és bevivé az ő házába, és az mindeneket elbeszéle Lábánnak. És mondanéki Lábán, bizony én csontom vagy testem vagy te, és nála lakjék egy hónapig. És mondd a Lábán Jákobnak, avagy ingyen szolgálj engem azért, hogy atyám fia vagy? Mondd meg nékem, mi legyen a béred? Vala pedig Lábánnak két leánya, a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Ráhel. Leának pedig gyenge szemei Valának, de Ráhel szép termetű és szép tekintetű vala. Megszereti vala ezért Jákob Ráhelt, és mondta, szolgálak téged 7 esztendeig Ráhelért, a te kisebbik leányodért. És mondta Lábán, jobb néked adnom őt, hogy sem másnak adjam őt, maradj én nálam. Szolgála tehát Jákob Ráhelért 7 esztendeig, és csak néhány napnak tetszik az neki, annyira szereti vala őt. És mondta Jákob Lábánnak, add meg nékem az én feleségemet, mert az én időm kitelt, hagyj menjek be hozzá. És begyűjtél Lábán annak a helynek minden népét, és szerzel lakodalmat. Este pedig bevé az ő leányát Leát, és bevivé hozzá, aki beméne ő hozzá. És Lábán az ő szolgálóját Zilpát, szolgálóul adá az ő leányának Leának. És reggelre kelve, ímé ez Lea, mondta azért Lábánnak, mit cselekedtél én velem? Avagy nem Ráhelért szolgáltalak én tégedet? Miért csaltál meg engem? Lábán pedig mondta, nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket adják oda a nagyobbik előtt. Töltsd ki ennek hetét, azután amaszt is néked adjuk a szolgálatért, melyel majd szolgálsz nála még más 7 esztendeig. Jákob tehát aképpen cselekedik, kitölti azt a hetet, ez pedig néki adá Ráhelt az ő leánya feleségül. És adá Lábán az ő leányának Ráhelnek, az ő szolgálóját Bilhát, hogy néki szolgáljon legyen. És bemine Ráhelhez is, és inkább szereti Ráhelt, hogy sem Leát, és szolgál a ő nála még más 7 esztendeig. És meglátta az Úr Lea megvetett voltát, és megnyitá annak méhét, Ráhelt pedig magtalan vala. Fogadta azért Lea az ő méhében, és szület fiat, és nevezi nevét Rubennek, mert azt mondja vala, meglátta az Úr az én nyomorúságomat, most már szeretni fog engem az én férjem. Azután ismét teherbe esik, és szület fiat, és mondta, mivel hogy meghallotta az Úr megvetett voltamat, azért adta nékem ezt is, és nevezé nevet Simeonnak. És megint teherbe essék, és szület fiat, és mondta, most már ragaszkodni fog hozzám az én férjem, mert 3 fiat szültem neki, azért nevezé nevét Lévinek. És ismét teherbe essék, és fiat szüle, és mondá, most már hálákat adok az Úrnak, azért nevezé nevét Júdának, és megszűnnék a szüléstől.
Jó, köszönjük szépen. Csak a gyorsan összefoglalva a történetet. Tehát Jákob tovább indul ezután az ominózus eset után, amikor ugye meglátja a létszát a felle mászkáló angyalokkal, és ugye folytatódik az egyik legszebb története a Tórának. Megérkezik ugye Háránba, és nagyon hasonló az érkezés, ha visszaemlékeztek az előző ilyen hasonló esethez, amikor az ő apjának, Izsáknak szereztek feleséget, akkor Eliézer is a kúthoz érkezett, és valószínűleg ugyanahoz a kúthoz, abban Jákob érkezik, hiszen való feltétlenül Háránban egy központi kút lehetett, és amikor megérkezik a kúthoz, akkor a kútnál találkozik a feleségével, nem is akárhogy, úgyhogy amikor ott van a kútnál, akkor látja, hogy 3 nyáj téblával ott a kút környékén, megkérdezi a 3 pásztort, hogy milyen helyzet, és kérdezi őket, hogy nem ismerik-e Lábánt. Ugye csak a családfát gyorsan tisztázzuk, tehát hogy volt rokona Lábán, az mindenkinek tiszta?
Nagybátyja volt.
Jó, nagybátyja volt, tehát Jákob apja volt, anyja volt Rivka, Rivkának a bátyja volt Lábán, és Lábánnak volt a lánya Ráhel és Lea. Ugye, akkor ez mindenki. Tulajdonképpen saját unokatestvérével fog házasodni, unokatestvéreivel fog házasodni. Meglátja Ráhelt, és miközben meglátja, megkérdezi a izéktől, hogy hát miért áldogáltok itt, még nincs itt a nap vége. Ugye feltétlenül ezt azért kérdezi, mert hogy itatni a nyájat azt a nap vége felé szokták, és erre azt mondják, hogy azért, mert egymást be kell várnunk, együtt kell, hogy itt legyünk, mert csak együtt bírjuk elgurítani ezt a követ a kútról. Ugye feltétlenül arról van szó, hogy ez egy értékes kút, amit valószínűleg vagy azért akartak le, hogy ne ihasson belőle akárki, vagy azért, hogy ne mérgeződjön meg, ne essen bele állat, hasonló. Viszont egy olyan nagy követ raktak rá, amit nem lehetett csak úgy arrébb gurítani, mire Jákob azt mondja, hát mi ez nektek, nem kell semmit bevárni, és pöccenti egyedül azt az óriási nagy követ a kút szájáról. A Midrás azt mondja, hogy úgy pöccentett el ez a kifejezés, az olyan, mint amikor valaki az üveg tetejét lepöccenti az ujjával, majd oda jön Ráhel, és akkor megöleli és megcsókolja Ráhelt, és megkérdezi, hogy műság van otthon, Ráhel hazamegy, bemutatja az apjának, Lábánnak, aki elébe jön, és nagyon érdekes módon elébe jön, megöleli, megcsókolja, és erre szép Midrás, amit a Rási mond, hogy hát miért jött ki Lábán, mi volt az, ami ennyire sürgette őt, mert ugye Lábán emlékezett, hogy Eliézer, Jákob apjának a szolgája, kicsoda nagy felszereléssel jött, tehát emlékeztek, hogy tevékkel jött megrakva a hozománnyal, és hát várta, hogy akkor ezek szerint, ha a szolga ennyivel jött, akkor a maga az Úr mennyivel jött, és hát azt látja, hogy nincs nála semmi. Akkor megöleli, és a Rási azt mondja a Midrásból idézve, hogy jól megtapogatta, letapiszta, hogy esetleg a ruhája alatt van valami stexli. És amikor este volt, akkor megcsókolta, szájon csókolta, hogy esetleg a szájában nem rejtette el a drága köveket. Eléggé letámadta így a unokaöcsét. És hát talán nyilván csalódott volt, amikor látta, hogy nincs semmi. Miért nem volt semmi különben Jákobnál? Hát nem, jó, de hát azért valamit azért csak egy kis hamuba sült pogácsát csak küldött vele az anyukája, tehát idézőjelben. A Midrás azt mondja, hogy valóban voltak azért nála mozgatható asszettek, de az történt, hogy Elifáz, aki Ézsónak az egyik harcias fia volt, az Ézsó küldetésében igen, utána ment Jákobnak, és amikor utolérte, azzal a célra, hogy megöli az apja küldetésében. És amikor utolérte, akkor Jákob azt mondta, hogy ne, azért mégse ölj meg. Mire azt mondta, hogy igazad van, hát nem akarnák megölni, ez mégis egy csúnya dolog, de hát mit tehetek? Hát az apám parancsát azt azért mégis kötelességem megtartani. És erre azt tárcsolta neki Jákob, tudod mit, akkor vegyél el mindenemet, mindent vegyél el tőlem, és a nincs telen ember olyan, mint a halott ember. És akkor olyan is, hogy mintha teljesítetted is volna a küldetés, meg olyan is, mint, és azért én is életben maradok. Tehát az, hogy mennyire nincs telenül jött át Jákob, menekült el, ugye erre visszaemlékszik majd egy-két fejezet múlva Jákob, amikor Istenhez imádkozik az Ézsau előtt a találkozáskor, akkor azt mondja, kiben Máklia várt érte a járdana zeve, a taha itilös némahanot, hogy mert egy bottal keltem át ezen a Jordánon, és most pedig két táborrá lettem. Olyan sokan vagyunk, hogy két táborrá is tudtam osztani a népességet. A népemet. Ugye visszanézsz, mert tényleg nullával egy igazi földön futó volt Jákob, és a lábán fogadja, és azt mondja, jó, hát akkor gyere, bennégül látunk. Majd azért rákérdez, hogy akkor tényleg mi, már ott dolgozik Jákob egy ideje, amikor megkérdezik bácsony, akkor mégis mi legyen. És akkor azt mondja neki, hogy akkor add nekem feleségül a lányodat, Ráhelt, aki bátorögtön az első látásra beleszeretett. Ez egy külön kérdés, amiről majd beszélni kell, hogy tulajdonképpen ugye úgy jellemzi a Tóra, hogy azért szeretett bele, mert azt mondja, hogy Lea szeme gyengék voltak, Ráhel viszont nagyon szép ábrázatú volt. Hogy Jákobnak ez számított, tehát ez volt az, ami a meggyőző volt, hogy szép volt, és nem a belsőt nézte, nem a lelki dolgokat nézte. De erre mindjárt vissza fogunk térni, tehát azt mondja neki Lábának, hogy akkor add nekem Ráhelt, mire azt mondja Lábán nagyon okosan, nem azt mondja, hogy oké, neked adom, azt mondja, hát persze jobb neked adnom, mint másnak, majd nagy lagzit rendeznek, a lagziba Leát viszik be, és Jákob bekapja a csalit, és mégis Leát veszi el. Érdekes párhuzam, hogy igen, hogy ő is beöltözött valami másnak. Igen, erre nem is gondoltam, de valószínűleg ez biztos, hogy benne van, mint tanulság, az, hogy ami, hogy valami jön, az visszajár, vagy hogy van, vagy nem? Kölcsönkenyér visszajár. Hát, hogy az úgy az ember azt látja viszont, amit ő maga is megcsinál másokkal. Az egy praktikus és egy technikai kérdés, hogy hogy történhet ilyesmi meg, mert a Tóra úgy fogalmaz, hogy minden megvolt, és másnap reggel íme az Lea. És megnéztek a szöveget, akkor azt mondja, hogy
reggel kellett, akkor vette észre.
Hát
nem van függőnyezve a csajján hálóval.
És sötét is van így.
25.
van sötét is volt. És nem csak kölcsönkénye vissza, hanem aki másnak felmert, és maga vesik bele.
És reggelre kelve íme ez Lea. Most ugye, hát nyilván, ahogy mondjátok, hát az történhetett, hogy nagyon sötét volt, de azért annyira nem szokott sötét lenni, hogy egy egész éjszakát valaki eltölt egy hölgy mellett, és... De ez mondjuk azt, hogy ez egy alternatív magyarázat, amit a kommentárok mondanak az, és itt akkor egy kis ilyen kóser házas életet is tanulunk egyben. Ugye a halacha szerint egyrészt az a helyzet, hogy magát az aktust a sötétben kell végezni. Azt mondjuk, hogy halachikusan azt jelenti, minimum az aktust, tehát esetleg az előtte levő előjátékot, az hasonlót, azt nem feltétlenül kell sötétben. Magát az aktust sötétben, És ennek van egy olyan, egy ilyen szemérmességi vonzata, hogy ne legyen, legyen szégyenlős egyik fél sem. Ugye a régi időkben az azt jelentett, hogy ilyenkor kioltották a gyertyát, és akkor tényleg nagyon sötét volt. És egy másik nagyon fontos dolog, hogy ugye amikor egy nőnek vérzése van, akkor tilos vele érintkezni. Az érintkezés az azt jelenti, hogy nem csak tilos, hogy nem aktus létesíteni vele, hanem, hanem abban az időszakban, mondjuk a havi ciklus idején tilos meg is érinteni a nőt, és egy vallásos házaspár nem is alszanak egy ágyban a ciklus és a vérzés idején. Ez az azt követő úgynevezett tiszta napokban. Egy nagyon érdekes halaká van a náci szakával kapcsolatban. A náci szakán, hogyha mind a két fél, vagy hát mind a kettő, de a lány az egy szűzlány, akkor az első aktus, ha sikerül, akkor ott vérzés lesz, ugye? Ha csak nem korábban valamilyen más módon el nem vesztette a szüzességét a lány, mint azt el lehet veszni másképp is, nem feltétlenül csak szexuális aktussal. Hogyha minden terv szerint megy, akkor ott történik vérzés, és ezért a halacha az, hogy a vőlegény a nász éjszakán, az közvetlenül az aktus követően szépen átmegy a másik ágyba. Pontosan azért, mert ugye ott vérzés volt, és onnantól fogva, ez kevesekben tudatosul, de ugye az első hét nap, ami a nagy lagzinak a napja, ha sikeres volt a nász éjszaka, akkor ebben a nagy lagziban mindenki borzasztó boldog, kivéve a vőlegényt sem, mennyasszonyt, főleg a vőlegényt, mert ugye a mennyasszony azért lehet, hogy róla annak, hogy most egy kis szünet van, de a vőlegényt, hogy mert ugye pont ez az a hét nap minimum, amikor ők nem lehetnek megint együtt. Ugye, mert a halaká az az, hogy a vérzés alatt nem lehet együtt lenni, és azt követően bármennyi legyen a vérzés időtartalma, hét napot megint nem lehet együtt lenni. Hét tiszta nap kell, hogy legyen. És azt mondja itt, hogy ezt látjuk, biztos ez történt Jákobnál, hogy Leának ez egy, ugye az első aktusa volt. Ugye maga az aktus alatt sötét volt, tehát tényleg nem látta, a lagzi meg pláne, hát ugye le volt. És ugye rögtön az aktus után pedig hát ő kiment a sátorból, vagy ja, annak ide ez valahogy így volt, és hát ezért nem töltötték el, nem úgy volt, hogy ott aludtak egymás mellett, és akkor nem vette észre egész észre, tényleg hát nem volt egymás mellett. Van egy ilyen magyarázás, amit hallottam, hogy nem tudom, mennyire állja meg a helyét, hogy az egyik oka annak, hogy a férfi az esküvő előtt, a zsidó esküvő, az esküvő előtt befátyolozza a mennyasszonyt, nem tudom, voltatok-e zsidó esküvő előtt, hogy az úgy néz ki, hogy a férfi oda megy, a vőlegény oda megy a mennyasszonyhoz, elfátyolozza, és utána megy ki a hupához, és hozzá ki aztán a mennyasszonyt utána a hupához. Ez pontosan azért van, hogy ne történjen ilyen malőr, tehát pontosan lássa, hogy ki az, akit elvesz feleségül. Ugye, hogyan folytatódik a történet? Ugye másnap reggel észreveszi, és hát eléggé lesz kiveri nála a biztosítékot, és mondja a lábának, hogy hát itt ez nem. Nem volt egy jó eljárás. És én mit mond Lábán neki? Azt mondja, hogy hát nem szokás nálunk, hogy a kisebbiket odaadjuk a nagyobbik előtt. Törzs ki ennek a helyteik, aztán most is neked adjuk szolgálatért, amelyet majd szolgáltam 7 évig. Tehát ez kronológiai úgy nézett, hogy Jákob először szolgált 7 évet a első feleségén, elvette, rájött, hogy ott gáz van, akkor...
Kapott még egy
hetet? De az egy 7 nap volt. Kapott 7 napot, hogy ne legyen bekeverve, hogy ne legyen két lagzi 7 napon belül, kivárták a 7 napot. Innen látjuk, hogy van egy 7 napos ciklus. Sok mindent tanulunk a zsidó esküvővel kapcsolatban, amit látunk ebből a történetből. És volt pillanat, és a 7 nap végén újból volt lagzi, mert Lábán annyira nagy lelkű volt, hogy azt mondja, ezt kreditbe odaadom neked, amit majd fogsz dolgozni érte megint 7 évig. Hát a következő 7 évet is ezért dolgozod, de nem kell kivárnod azt a 7 évet. Most a hét napnak ugye hát a mai napig is így van, hogy az esküvő után van a Sevabrachot, a hét áldás, amit mondunk, amit 7 napon keresztül a főbb étkezéseknél mondjuk, tehát van egy ilyen 7 napos ünnepi ciklus, mint egyfajta kifejezve a természet körforgását, ez a fajta teljességet, amit az így jelképezik. Most még egy fontos kérdés, hogy egyáltalán hogy történhetett ez meg? És milyennek az egész történetnek a háttere, hogy leállt? adta oda neki, meg miért csinált volna ilyet. Tehát nagyon sokféle megközelítése ennek a történetnek. Ugye van egy olyan szép indrás, ami azt mondja, hogy ugye mindenki tudta, hogy ugye itt van két testvér, Lábán és Rebeka, Rivka. Ez egyiknek van...
Nem Lábán, hanem
de. Két testvér, ugye a szülők. Az egyiknek van két lánya, a másiknek van két fia. Szóval mindenki azt mondta, az idősebb lány megy majd az idősebb fiúhoz, a fiatalabbik lány megy majd a fiatalabbik fiúhoz. És ezért így jött volna ki, hogy Ráchel az megy Jákobhoz. És ezért voltak, azt mondja, a Midrász, ezért voltak csúnyák a szemei Leának, mert annyira sokat sírt, hogy egy ilyen gonosz emberhez kell hozzámenni, mint Ézsau, hogy ezért voltak gyermek a szemei. Ráchel megsajnálta Leát, a Midrász szerint, és tulajdonképpen ő segítette hozzá ahhoz, hogy sikerüljön ez a házasság, mert az történt, hogy Lábán szerette volna valóban mind a két lányát odaadni Jákobnak. Ő becsapta Jákobot, és amikor Ráchel látta, hogy becsapta Jákobot, Jákob és Ráchel sejtették, hogy a após majd ezt fogja csinálni, meg a papa ezt fogja csinálni, és azért előre megbeszéltek bizonyos jeleket, amit a befátyozolás ellenére tudtak volna egymásnak mutatni. De amikor Ráchel látta, hogy Leát már vezetik a hupa alá, és ő hátul maradt, akkor a gyorsan jeleket átadta Leának, hogy ne szégyenüljön meg ott a nagy közönség előtt. Sőt, a Midrás azt is mondja, hogy érdekes a történet. A Leánál azt mondja az első esküvőnél, nézzétek meg, a 23-as mondatban, 52-es oldalon, Lábán annak a helynek, és begyűjtél Lábán annak a helynek minden népét, és szerzel lakodalmat. Ugye ez az első esküvő. A második esküvőn pedig azt mondja, Jákob tehát, és adál Lábán az ő leányának, nem. Jákob tehát aképpen cselekedik, kitölti azt a hetet, ez pedig neki adá Ráchelt, az ő lányát, feleségot, de nincs szó Lavziról. Miért? Szép dolgok mondta a vádban, azt mondja, Lábán egy nagyon pragmatikus ember volt. Azt mondta, amikor én becsapom ezt a fiút, ha közben kiderül, hogy én becsaptam, akkor szégyelni fogja magát egy nagy Lavzi közepén elkezdeni balhézni. Ezért megéri csinálni egy nagy Lavzit, mert ezzel is rá tudom kényszeríteni. Csöndben fog maradni. Szóval rá kell, már tök mindegy, már kárt belefektetni, mert úgyis is el fogja venni. És ezért nem csinált. A második az már nem volt nagy lagzi. Spirituálisan, azt mondja például a párban, azt írja, hogy Isten miért rendezte így, hogy két, hogy elvegyen két lánytestvért, ezt a két lánytestvért Jákob. Hozzáteszem, ez egy külön kérdés is, hogy a Tóra szerint, a későbbi Tóra szabályozás szerint nem szabad elvenni két lánytestvért egyszerre. Sőt, amíg még életben van az egyik, nem szabad elvenni a másikat. Mert annyira rossz kapcsolat lenne közöttük, amit nem szabad két lánytestvér között eredményezni. Tehát, hogyha elválok egy nőtől, nem szabad elvenni a lánytestvért, ha még él az első feleségem. De erre majd mindjárt visszatérünk. Most miért történt ez így? Erre azt mondja, azért, tulajdonképpen Jákobban mind a kettő dolog megvolt. Megvolt benne, hogy ő a kisebbik fiú, ez a Ráchel, de megvolt benne valahol, hogy ő az elsőszülött is, hiszen megvette az elsőszülöttséget. És azért Isten úgy rendezte, hogy mind a két lány neki járjon. Egyáltalán mire volt ez jó? Vagy egyáltalán hogy gondolta Jákob? Mert ugye a későbbi történet szerint, hogy látjátok, hogy aztán Jákob nem csak ezt a két lányt vette el, hanem a két lánynak volt egy-egy szolgáló lánya, és azokat is beavatta a jóba. Miért? Erre azt nagyon egyszerű válasz. Jákob tudta azt az isteni ígéretből, hogy belőle egy nagy nép lesz. Nem csak belőle majd egyszer egy nagy nép lesz, hanem belőle effektív egy nagy törzs lesz. Miért? Így korábban, ha megnéztek az isteni ígéreteket, amit mondjuk például Ábrahámnak mondott, vagy Izsáknak mondott Isten, ott az volt, hogy majd a Zaraha, a te leszármazottaid olyan sokan lesznek, mint a csillagok az égen, vagy a tenger homokja. De Jákobnál mit mondott Isten? Majd te ufarasztaja máva kedmáca fonava negma. Majd te fogsz szétszéledni, terjedni délre, nyugatra, keletre és éjszakra. Te magad, nem több nemzedék múlva lesz szaporodás, hanem neked magadnak. És akkor egyszerűen azt mondta, az én apám, a nagyapám, mindenki egy felesége volt. Volt is másik feleség, mint Ismálnak az anyja Hágár, ugye az rosszul sült el. De ennek ellenére nekem, akinek Isten azt mondta, hogy nagy néppé lehet, nem te egy feleségem lehet nagy néppé lenni. Nem effektív lehetetlen. Sőt, van egy olyan magyarázat is, és ez egy közismert, a kommentárba visszatérő elem, hogy tudták valamilyen módon, hogy 12-en lesznek. Hogy 12 fiú kell, hogy legyen, 12 törzs legyen, és 12-en lesznek. És különben az elrendezése is ennek, hát az, hogy észak, nyugat, dél, kelet, ugye ez 4 irány, és amikor később majd a törzsek már Egyiptomból kijövet táboroznak, akkor úgy van, hogy 3-3-3-3 az égtájak 4 szakába helyezkednek el, pontosan emiatt a jákobi ígéret Istennek, Isten Jákobnak tett ígérete miatt. Tehát, hogy tudta ezt, és azzal számolt, hogy ez bizony nem fog összejönni egy feleséggel, és ezért volt jó. Ebből a szempontból jó volt viszont, hogy két lány testvér volt, és azoknak a szolgálói, mert ez így tényleg így családon belül maradt. Tehát ez egy ilyen egy összetartó, vér szerint is, és minden szempontból összetartó család volt. Egészen más az a helyzet, amikor mondjuk ott van Hágár, aki egy teljesen más történet ugye Sárához képest, mint az, hogy van két mama, akik testvérek, és azoknak a szolgálói, és azok az így egy név. Tehát akkor Láván átveri Jákobot, először odaadja neki Lát, majd odaadja neki Ráhelt, de továbbra sem nagyon kedveli pillanat, továbbra sem nagyon kedveli Leát Jákobit, még tényleg arra vissza, hogy ez, amit mondtuk, ez a külsőségek és a szépség. Ugye általában úgy szoktuk fordítani, és úgy szoktuk magyarázni is, hogy Lea nem volt annyira szép. Nem volt szép az arca, a szemei csúnyák voltak. Amikor a szemei gyengék voltak, akkor valami ilyesmit jelenthet. Ráhel viszont Jafat Toar, Jafat Mare, szép alakú és szép ábrázatú volt. És így akkor fölmerül a kérdés, hogy hát Jákob tényleg így figyelte a külsőségeket, tehát egy ilyen szent életű embernek, hogy Jákob, ez volt a legfontosabb. Meg hát eleve az, hogy megcsókolta, ahogy meglátta. Tehát hogy ez egy kicsit olyan bizarr egy ilyen történetben. Egyrészt a kommentárok azt jelenti, hogy az, hogy megcsókolta, az egyszerűen azért volt, mert hát az unokatestvére, a család volt. Illetve miért sírt, amikor megcsókolta? Miért kellett itt sírni? És akkor itt van mindenféle magyarázat, hogy azt az ő már tudta, hogy akkor ez lesz az ő felesége, és az, mert hát ő a kisebbik lány, és ő meg a kisebbik fiú, de az nagyon fájt neki, hogy ő ilyen üres kézzel jött, nem úgy, mint Eliézer, és ezért sírt. Más egy kicsit spirituálisan magyarázat, hogy ő érezte, hogy az ő kapcsolatuk azért problémás lesz, és hogy nem lesz gyerek, és nagyon fájdalmasan fog majd jönni a gyerek, stb. Stb. Van egy egészen eltérő magyarázat az egész történetre, pont fordítva mondja, azt mondja, és ez eléggé eredeti. Azt mondja, nem az van írva szó szerint, hogy csúnya volt Lea, az volt írva, hogy gyengék a szemei. A héberben is egy kicsit lehet úgy magyarázni, mint a magyarban, hogy a gyenge és a gyengéd, az nagyon közel vannak egymáshoz, magyarul Lea kifejezetten az ő szemei azok ilyen gyengéd, vonzó szemek voltak, de ennek ellenére nem őt szerette, hanem Ráhel szerette, mert ő neki Ráhel volt megírva az égben. Ez egy ilyen nagyon kifordított magyarázat, de ezt is mondják. Mindenesetre ugye összeházasodnak, és azt mondja, azt a kifejezést használja a 30-as mondatban, és bemenne Ráhelhez, és inkább szereti Ráhelt, mint sem Leát. Egészen pontosan ez a héberben egy kicsit furcsa hangzik, mert úgy hangzik, hogy bement Ráhelhez, és szerette is Ráhelt Lea mellett, vagy Leától. A magyarban úgy tűnik, hogy és bement, és jobban szerette, mint Lea, de a héberben úgy hangzik, hogy Hav Gamet Rachel szerette Ráhelt is Leától. Miért is? Jobban szerette, akkor miért is? És egy nagyon szép magyarázat mond, de bár benne azt mondja, hogy egy férfi megházasodik, pláne hogyha most a hagyományos konzervatív értékrend szerint veszünk, tehát egy olyan egy házasságban, hogy a felesége az első nemi kapcsolat, akkor az, hogy ő szereti a feleségét, és vonzódik, szerelmes a feleségébe, lendülbeliébe, abban két tényező játszik szerepet. Az egyik az, hogy valóban hát tetszik neki a felesége, és hát megtalálták a közös nevezőt és a közös hangot. A másik lévén, és ez nem egy elhanyagolható tényező, hogy a felesége az egy nő. És ő, mint férfi, vágyik egy nőre. Most ezért aztán azt mondjuk meg lehet figyelni, hogy mondjuk egy első szerelem, és egy első, hogyha ez a szerelem mondjuk egy házasságban, vagy mondjuk egy másik kultúrkörnyezetben, egy aktusban végződik, az egészen más minőségű, mint mondjuk a második vagy a harmadik. Mert az elsőben ott van az a fantasztikus élmény is, hogy először van együtt egy nővel, és ezzel ez a vágy is egyben kielégül. A másodiknál már ez a fajta varázsa a történetnek nem lesz meg, mert van egy felesége. Pláne, hogyha ez, vagy hát már volt egy felesége, pláne, hogyha ez olyan eset, mint Jákobnál, ahol konstansan volt már neki egy felesége. Tehát amikor Ráhel eltöltötte a nász éjszakát, akkor nem volt, elnézést, hogy ezt a kifejezést használom, de nem volt annyira kiéhezve egy nemi kapcsolatra, mert ott volt az a másik. És erre mondja azt a vádban el, hogy szerette Ráhelt is Leától, szóval nem volt ez zavaró tényező, hogy Lea ott van, annak ellenére, hogy volt neki egy másik felesége. És így az a vágy, ami egy férfiban ott van egy nő iránt, az nem volt olyan erős, mégis nagyon szerette Ráhel, az ő szeretete és szerelme Ráhel felé nem vált semennyivel, nem lett semennyivel sem kevesebb. Igen, több kérdés is hozzáfűzöm valahogy. Igen?
Egy kérdésem, mert az egyik az, hogy kérdések voltak a szeretők akkor, amikor egyáltalán még ismerkedtek egymással.
Jó kérdés. Most valami miatt azt írta, azt láttam, hogy 84 éves volt Jákob, amikor Leát elvette. Tulajdonképpen mind a kettőt elvette. Hogy jön ki ez a számítás?
Hát amikor az első
szintén megmondom, hogy hogy.
Gyakorlatilag neki rögtön utána
mennie kell. Ez
jó. Nem volt 84 éves.
Honnan tudod, hogy nem volt 84 éves?
Hát mert amennyire itten magasodunk, nem volt.
Nem mondott semmit, hogy mennyi. Nem volt mennyi zakara. Mi nem úgy képzeltük, hanem úgy képzeltünk egy fiatal fiút. De azért jön ki valahogy ez a szám. Ezek a számok mindig úgy jönnek ki, hogyha visszaszámolunk mondjuk abból, hogy hány éves volt, valahogy meg van említve, most ezt nem fogom meg tudni neked levezetni.
Megmondom, miért kérdezem.
Igen.
Mert ugye Jákobnak leajtett rá, hogy gyakorlatilag egy időben lett a két első felesége. De ugyanekkor Ézsónak már kellett lenni olyan feleségének, akitől akkor a fia volt, akitől elvárás.
Hát akkor kijön a 84. Tudjuk, hogy 40 éves volt Ézsó, amikor a összeházasodott. Tehát simán lehet, sőt, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ki is, még jó is, hogy azt mondjuk, hogy 84 volt. De hát ugye ne felejtsétek el, hogy ezek a korok ugye abban az időben, ez egy másfél van, mert ugye, hát mondják is... 3 éves volt Rebeka, amikor tehát, ezek a dolgok így valahogy más.
Oké. Ez az egyik. A másik pedig az, amit mondtál előbb, hogy akkor, ha egy férfi ugye házasságot köt, és majd utána egy második házasság van, akkor nincs úgy kiéhezve már, mert hát hiszen első feleségével ugye ezeken a dolgokon bőségesen túl van. Hát itt nem volt bőségesen túl, hiszen meg volt a lapszik, ott meg volt az első aktus, a 7 nap szünet, amikor a szünetet kell tartani a vérzés után, és jött a második lapszik.
Jó, de mondjuk az, gondolom, hogy 84 év van, az újdonság ereje már nem volt, az 84 évig éhezett.
Oké, de azon egy alkalom volt.
Az már elég
jó. Hát
nézd, hát
ez... Rosszul, hogy jövős az összeg.
Jó, hát nem kell ennyire személyes szintre lemenni, de azt hiszem, hogy értjük, hogy mi van. Igen.
Itt ezzel a... Tehát tulajdonképpen én nem úgy veszem ki ezt a lapzitnek, hogy nincs megismételve a lapzit, hanem én úgy veszem ki, hogy olvasok a szöveget, hogy én csak esteri szépen ki a leáta, aki a szobába. Tehát magyarán, hogy az egész esküvős és feltartás az végig megtörténhetett úgymond a Rahellel, csak aztán és a Rahell által el, hanem ugye a Tehát ő rátvitte be este. Ezáltal valójában megvolt már a Rahel szeret az egész jelzés műsorszám, tehát este lett úgymond átverve.
Egy lagzinál.
Mert azért, hogy egy hosszú lagzinál, te is vegyél föl.
A lagzi most ugye, mondjuk manapság úgy működik egy lagzi, hogy mondjuk délután megvan maga az esküvő, akkor délután is a nátszak, a között van a buli. De lehet, hogy itt másképp volt. Volt egy ilyen előbuli, esküvő, és bevitte hozzá. Sőt, az is lehet, hogy nem volt, hogy az egész esküvő dolog, ez nem volt annyira szofisztikált, hanem buli-buli, és maga az esküvő az volt, amikor bevitte hozzá. Hiszen ne felejtsétek el, hogy a halakában is maga az esküvő, a jogi aktus, a Tórából levezetve a Talmudban háromféleképpen történhet meg. Vagy egy érték átadásával, gyűrű, vagy egy okirat, nem, az nem a kötuba, a kötuba ez egy későbbi dolog, egy okirat, amiben kimondja, hogy legyen a feleségem, vagy az elhálás. Az utóbbi kettőt a rabbik betiltották 2000 éve. Nem lehet elhálással, és nem lehet okiratta a házasság, manapság csak a gyűrűvel. Másik kérdés, utána elháljuk a házasságot, de nem attól a jogi aktus nem azáltal jön létre.
A gyűrű
átadás. A gyűrű átadásával. De könnyen lehet, és valószínű, hogy Jákob esetében az esküvő maga, vagy az a jogi aktus, az az elhálással történt. Volt egy nagy buli, és azt mondja, na jó, akkor most menjetek be, és akkor ott lejön meg, és akkor azzal magával történt meg a jogi aktus. Tehát nem volt az, amit mondasz, hogy először összeadták Ráhellel, és...
Ha senkit se zavar, egyrészt, hogy felállítom a testvéreit, veszi a feleségül, és ötöm, hogy elkezdődött. De egyrészt volt egy rokonházasság, egy vérfertőzés, másrészt pedig volt egy bigámi.
Ugye,
a bétek,
ezek minden
voltak. Bétek a több pontja.
Több pontján sérül.
Na, bétek azt mondja, nem lehet...
Unokat esetet lehet engedélye. Mert a kettőt nem lehet akkor se tett.
Tehát a
tőnejűség
az teljesen normális volt.
Így van, tehát ugye a bigámia, a torszony megengedett, sőt, semmi gond nincs vele. Más kérdés, hogy kb. 1000 éve ezelőtt, hogy is van, nem 1000 éve ezelőtt, 5700, 4000, de kb. 800-900 éve ezelőtt megtiltották. Gershon Rabbi megtiltotta a bigámiát, legalábbis az askenázs zsidók számára. A szefárd zsidók még jó ideig ezt egészen 20. századig tovább gyakorolták. Tehát ez a probléma nincsen meg. Az a probléma, az tényleg egy probléma, hogy hogy vehetett el Jákob két lánytestvért. Ez a halakha szerint is probléma. Igen, ám az egyszerű vázra az, hogy ez a tóraadás előtt volt, csak ez még nem volt kötelező érvény. A probléma az, hogy van egy olyan mondás a Midrásban, hogy az ősatyák megtartották a Tóra minden szabályát, a későbbieket is, még mielőtt azok megadatottak volna, még mielőtt azok kötelezővé váltak volna. Erre van egy hosszú értekezése a Lubavitchi Rebbének, hogy akkor ez hogyan egyeztethető ezzel össze, és végülis nagyon röviden az eredmény az, hogy Jákob úgy értelmezte, hogy itt két dolog is köti. Köti egyrészt az a plusz elköteleződés, hogy ő annak ellenére, hogy számára nem kötelezőek ezek a szabályok, mégis magára vette ezeket, mármint a Tóra későbbi szabályt, még akkor még nem voltak kötelezőek. És köti őt az az ígéret, amit ő Ráhelnek tett, hogy el fogja venni feleségül. És azért úgy döntött, hogy úgy látta, hogy előbbre való ez az ígéret, amelyet neki meg kell tartania, mint az a plusz magára vett kötelezettség, hogy ő megtartsa a Tóra szabályait úgy, hogy amiket később meg kell tartani, annak egy akkor még nem voltak számára kötelezőek. Ugye elkezdődnek a szülések, és azt, ugye itt látunk egy ilyen ellentmondást, hogy Lea ugye egy megvetett nő volt, megvetett feleség, kifejezetten írja, hogy gyűlölte, nem szerette. Azt mondja, hogy jár a sem ki sznua. Sznua azt mondja, hogy nem csak megvetett, gyűlölt volt Lea, és ő neki megnyitotta a méhét, Ráhel viszont magtalan volt. És itt ugye megjelenik megint egy olyan szál az egész történetben, ami egy visszatérő szál, hogyha még megnézitek, akkor az összes ősanya magtalan volt. Mindenkinek voltak gondok a szülésre. Sára, Rebeka és most Ráhel. És Leánál is azt írja, hogy megnyitta Isten az ő méhét. Tehát, mint hogyha itt egy extra aktus lett volna, vagy egy extra lépés Isten részéről, hogy megnyitotta Leán méhét. Tehát alapjáratban Leának se kellett, hogy szülessen rögtön, vagy egyáltalán gyereke. Isten csak azért volt vele ilyen könyörületes, mert látta, hogy szegény még a férje se szereti, akkor valamivel kompenzálja. De Ráhel esetében ott volt az a hagyományos magtalanság, meddőség, ami ott volt az ősanyáknál. Miért volt ez? Mikor?
Hogy Ráhel fog szülni valamikor.
Persze, hát ugye majd lesz két fia. József és Benjamin. De miért volt ez, hogy magtalanok voltak? Mert a kommentárok azt mondják, hogy Isten ezzel akarta mutatni, mert hogyha belegondoltak, ez az egész történet tulajdonképpen a zsidóság őstörténete, és a zsidók felmenőinek a születése nem egy természetes születés, hanem egy természet csodával való születés. Isten azt akarja hangsúlyozni ezzel, hogy a zsidó nép léte egy ugyanilyen csodán múlik, ahogy a zsidók születtek, és egy csoda által születtek, ugyanúgy maga az egész zsidó nép léte csodáltal fog történni. Tehát Lea is elvileg egy meddő nő lett volna, csak Isten nyitotta meg az ő méhét.
Ebből az úgy volt, később ebbe Jézus ugyanúgy beigazolik. Akkor ebben gondoltam, hogy
Nem, én ezt most ebben a kontextusban van.
Nem, de
a szembelévő csapatnál.
Na jó, de azért nem kérdés, hogy Jézus is zsidó volt.
Persze, és rajta kívül nagyon sok zsidó volt. Tehát voltak meddők, nem meddők, mert mindenféle volt.
Nem, már csak
az, hogy zsidó volt. Mondja, egy nem zsidó.
És ráadásul nagyon érdekes volt, mert éppen most hallottam, nem tartozik egyszorosan, hogy Einstein nagyon szerette a gumicukrot. És ez azért érdekes, mert a gumicukornak az alapja annak idején, hogy fölött találták, és a zselatinból volt, a zselatin az pedig ugye sertés származék.
Ja, hát Einstein nem kifejezetten a vallásos életmód példaképe volt.
Mert Izraelnek ő első elnökét akarták benne látni.
Hát tudnék mondani még egy pár embert, a korai izraeli politikából, akik nem kifejezetten a sejtéshús tilalmát tartották. Térjünk vissza a témához. Ugye elkezdődik a pillanat. Igen.
Hogy Leát ugye gyűlölte a férje, így van. Ugye ezt veszük ki a szavaiból. Na, akkor hogy a gyerek?
Hát annyi nem gyűlölte.
A gyerekeket azért...
Tehát, hogy ő azt panaszolik, hogy őt nem szeretik, de
hát azért... Akit nem szeret, az még nem lehet, hogy nem volt nemi aktus.
Volt négy alkalom, amikor nem volt annyira erős a
érzés. Az olyan, hogy utána az alkotot egy pusztítom.
Ja, hát ez nem így működik. Hát ez úgy működik, hogy nem. Tehát, hogy a nappali társaságát nem kereste annyira.
A másik kérdésem van, hogy az esküvőn valaki becsapna, akkor nem lehet vicca verz, azt mondja, hogy bocsánat, becsaptak, nem kérem.
De. Ugye elvileg, hogyha ez úgynevezett mekachtaut, ez ugye ha én azt gondolom, hogy én elveszek valakit, és tudok idő, hogy ez valaki más, akkor viszonylag tekinthetjük úgy, hogy ez egy érvénytelen aktus. Sőt, annyira, hogy a Talmud azokra is kitér, hogy például, nagyon érdekes, hogy például egy testi hiba, amiről én nem tudtam, de kiderül az esküvő után, arra mondhatom-e azt, hogy ez is egy érvénytelen jogi helyzet volt. És ebben nagyon összetett hálahák vannak, hogy milyen testi hiba, milyen akár nem testi, hanem más jellegű probléma az, amiről én nem tudtam, és hogy azt állította, hogy nincsen, és aztán kiderül, hogy mégis így van, vagy hogy van, és még sincsen. Tehát mindenféle olyan...
Ez a meddőség is, ugye?
A meddőség az nem, mert a meddőség az nem egy olyan dolog, amit lehet tudni előre.
Itt egy átverésről van szó, mint kiderül konkrétan, hogy mint egy melle van, vagy valami ilyesmi, amit nem lehet, amit nyugodtan lehetett volna előre tudni, és nem oszlotta meg velem, akkor az...
Ez nem olyan rejtett hiba.
De van ezzel kapcsolatban mindenféle dolgot mond a... Mert kicsit azért még hagyj fejezzük be itt a izét, és akkor ugye elkezdődnek a szülések, és a névadások itt nagyon érdekesek. Ugye a magyarban ez nem annyira jön át, de ugye mi az első három gyerek? Ruvén, Simon és Lévi. Mi a pontos fordítás? Ruvén az Reuven. Reu, nézzétek, Ven, fiú. Simon az abból a szóval jön, hogy smá, hallani, ugye, ami arra utal, az első arra utal, hogy Lea mondja, hogy Isten látja, hogy én gyűlölt vagyok, a másik arra utal, hogy Isten hallja, hogy én gyűlölt vagyok, és a harmadik viszont, a táj Lévi, jelave is jelaj, jelave azt mondja, hogy most már velem tart a férjem, tehát most már most nem utal már a gyűlöletre itt Lea. Most ugye a gyakorlatban, most annak, hogy a részlegben belemegyünk, arra van szó, hogy Lea úgy gondolta, és valószínűleg helyesen, hogy igaz, hogy engem gyűlöl a férjem, minél több gyereket fogok neki szülni, annál jobban fog tompulni ez a gyűlölet, mert hát végül is én leszek a fő nem az ő... Hát nem, az a gyerekének az anyja, a számozó nemzetségeknek a legfőbb forrása. De érdekes az a sorrend, hogy először az, hogy Isten látja, hogy gyűlölt vagyok, hallja, hogy gyűlölt vagyok, és most már velem tart Isten. És a negyedik pedig, amikor azt mondja, váttá, o de, ugye a Juda, az azt jelenti Jehuda, akitől a legtöbb zsidó származik, hiszen a Juda törzse az, aki megmaradta, és Sanherib nem, ugye a 10 törzset elvitte, de Juda törzse maradt meg. Később majd, 800 évvel később, innen jön az szó, hogy Jud, Judn, zsidó, csak meg mellékes. Juda pedig azt jelenti, hogy meghálálni, megköszönni. Ugye azt akarja, és azt mondja, hogy most már hálát adok az Úrnak, és ezért nevezi Judának. Miért? Akkor menjünk visszafelé a sorrendben. Judánál azért mondod, ha hálát, mert ha tényleg tudták, hogy 12 fiú lesz, akkor le a negyedik fiúnál már tudta, hogy ja, akkor én már a minimum részemet kivettem. Én már az enyémet teljesítettem, mert ha 4 vagyunk, akkor a ráadásul rész az megvan. Ugye, miért mondta azt, hogy látja és hallja? Jönöm, bocsánat, hülyeséget mondta. Ha 4 vannak, akkor már 3-nál. Akkor már 3-nál azt mondta, hogy mert ugye kicsit a matekból gyengék vagyunk. A negyedik fiúnál azért mondta, hogy hálát adok Istennek, mert ez már egyel több, ami nekem járt volna, mint ami járt volna. A harmadiknál ezért mondja, hogy most már velem tart a férjem, mert az én részemet már megtettem. És az első kettőnél pedig miért használja azt, hogy látja, hogy gyűlöl, és azt, hogy hallja? Azt mondja, mi történt? Akkor Lea még magtalan volt, nem volt gyerek, akkor gyalázta nyilvánosan Jákob. Lehetett látni, hallani, hogy gyűlöli, minden. Amikor megszült az első gyereket, akkor már látni nem lehetett, szóval nyilvánosan már nem csinált ilyet, de azért elejtett egy pár kemény szót, Leának, de Isten azt is meghallotta, Isten mindent hall. És ezért a másodiknál már a hallás szót mondja. És a harmadiknál már azt mondja Lea, hogy oké. Most ami érdekes, hogy a kommentárok azt is mondják, hogy ugye, itt és megszűnék a szüléstől, hogy itt volt egy nagy szünet. Megszült a negyedik gyereket, és onnantól fog volt egy szünet. A kommentárok azt mondják, hogy hát azért volt szünet, mert Isten egy kicsit megbüntette Leát. Mert Lea, amikor azt mondja, és hálákat adok Istennek, az ember, na nagyon meghálálom, köszönöm szépen, elég volt, köszi. Ugye, ami azt mutatja, hogy hát ez most már nem, most egy kis szünet kéne, és Isten azt mondja, igaz, hogy szünet? Te nem akarnál még, hogy ezek a szent törzsek tőled származnak? Jó, akkor nem is fognak most tőled.
Szóval megszűnik, és megszűnik.
Nem, megszűnik a szüléstől.
Megszűnik a
szüléstől. Hát, hogy...
Nem.
Csak, hogy nem szüléstől. A végeredmény, amit most nem fogunk végigolvasni, de a végeredmény az ugye az, hogy összesen 6 gyerek lesz.
Leától.
És
Ráhel.
Nem. Hat lesz Leától, kettő Ráheltől, kettő Zilpától és kettő Bilhától.
De várj, akkor látom, hogy lesz még kettő, van így
ilyen... Nem, mert utána majd folytatja.
Ja.
Volt egy szünet, majd később.
Ezt a kettőt hogy fogják hívni? Leától, amikor
Leától. Nem, semmi. Iszahár és Zvulun. Nem emlékszem.
De ezek beszélőnek azért.
De mind beszélőnek, ezeket majd a jövő alkalommal... Igen. Iszahár és Zvulun. Nézzétek meg a 19-es és a 20-as mondatban. Tehát neki volt 6 fia és 1 lánya. Ugye így volt. Leának volt 6 fia és 1 lánya, és az összes többi feleségnek volt 2 fia.
Itt a Judás szó az még más jelent, ugye?
Nem Judás?
Azért mondom, nem. Még nem.
A Judás szerintem, a történetben az Júda. Szerintem. Ugyanaz a név.
Az
egyik apostolban a... volt, hát az zsidó volt. Szerintem. Én valószínűleg tartom, nem...
Ugye később ugye ez egy perőtti értelme,
hogy... Csak nem lehet, hogy semmit.
Szerintem, hogy Judás, ugyanaz a kőrelme.
Júda és Jehuda az ugyanaz?
És mi a kérdés? Ezek nincs szerintem, ez nem hogy nincs kérdés, hogy ugyanaz a...
De hogy ne? Hát ez egy zsidó név volt. Zsidó neveket, és ez egy név volt, amire elnevezték azt a gyereket, aki később a tanítványa lett atyáknak.
Ami a 17 laposok felett
legyen. De az elnevezték, az még nem jelenti azt, hogy tehát nem ugyanabban a törzsből volt.
Ne, semmi közze a kettőnek. Egyrészt ez a 12 törzs, de valakit úgy hívnak, hogy Lévi, vagy úgy hívnak, hogy Ruvain, az nem mondta, hogy abban Ruvain törzséből van. Az egy keresztnév, nem egy kereszt, egy személynév.
És azt mondta, hogy ebből a 12 törzs, csak a Júda maradt meg.
Később úgy alakul a történelem, hogy körülbelül időszámítás előtt 7. században Sanhedrin elfoglalja, Perzsa király elfoglalja Izraelt, abban az időben már nem időszámít eset, de körülbelül Sanhedrin az egy másik. Sanhedrin az a legfelsőbb bíróságnak a lenne. Sanhedrin elfoglalja, és akkor Izrael már két királyságra szakadt. Salamon után Izrael két királysága szakadt. Volt egy Júda királysága és Izrael királysága. Júda királyságában volt Júda törzse, Benjamin törzse és ugye Jeruzsálem, és Izrael az meg az összes többi 11 törzs, 10 törzs. Sanherib elfoglalta a 10 törzs területét, de Judát és a Jeruzsálemet nem tudta elfoglalni. Akkor eltűnt 10 törzs, ez az elveszett 10 törzs, amiről mindig beszélünk. Később, 150 évvel később jött Nebukadnezár, babiloniai király, és ő aztán Judát és a Jeruzsálemet és mindazt is elfoglalta, és akkor volt, hogy az első szentélyt lerombolták, és az első számüzetés. De a 10 törzs soha nem került vissza. Szóval történelmileg azok a zsidók, akik ma élünk, azok vagy a Lévi törzséből vannak, mert ugye kohaniták, a kohaniták és léviták azok a Lévi törzséből vannak, a papok, vagy Benjamin törzséből, az egy nagyon kis törzs volt, más oknál fogva, és a legtöbben az Júda törzséből vagyunk, vagy esetleg később betértek. És ezért abban az al, hogy a zsidókat hagyományosan Jehudinak mondják ki a héberül, Jehudából.
Aki azt mondja, hogy népen Lévi Strausszak, ez a Lévi vezetékben, a leviták.
Ha az, akinek a vezetékneve az, hogy Lévi, Lővi, Lőv, azok általában leviták.
Igen,
a kón,
az pedig
a kohanitás. A Lévi törzsön belül volt a nagy halmaz a leviták, és volt egy kis halmaz, ezen a törzsön belül a kohaniták, akik az Áron leszármazottja volt. Mind a ketten papok voltak, csak a kohaniták az olyan magasabb fokú papok, a léviták meg alacsonyabb fokú papok. De mind a kettő Lévi törzsön.
És a Spiro? Az is ugyanúgy a Zafiro, az a bishop kohanitáktól.
Oké. Okay. Vannak ilyen tipikus, nem tudom, Spiro.
Ez eljelesz mi?
Az, amikor a kohaniták megáldják ugye van egy papi áldás, amit a Tóra mond, hogy áldják meg a népet, akkor így kell, hogy rakják a kezükre.
Az apám sírjában rajta
van. Akkor te kohanita vagy. Igen. Na, akkor miért nem mondod?
De akkor dupla imád kell, vagy valami zűrzel
valami. Ne várj, akkor neked kérdezik, hogy
hallgatni a túrára. Most de a teremet svarcolta ezzel?
Hát, akkor nagy akár.
Kofanita vagy most rá, egész másképp nézek rá. Miért nem ezzel kezdted?
Mert ez valamilyen rendszerű zűrzavart okoz, akkor tényleg először kell venni.
Milyen zűrzavar?
Majd hosszabb imád kell mondani, akkor való.
Hát ezt már röviden sem mondom.
Meg akarod spórolni.
Nem.
Összpórol, festi a sivat.
Nem tudom, hogy az, ami külön...
Külön jár. Na.
De miért van, hogy tettet a botat rövidmányra?
Azt majd később fogjuk tanulni.
Azt a sokszor, hogy nézünk kevés lányra, amikor sok a sodáshoz az...
Az
egy külön kérdés.
Egy másik arra a testi hibára, vagy a megcsalatott átvert házassára egy kis poén, amikor Kón házasodik, és hát összehozzák a Grünnek a lányával. És hát vannak kisebb problémák, amit a Kón a lakosnak fölvesznek.
Grün, oké, rendben van, de hát